Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és örök igaz Isten. Amen. Testvéreim, áhítatunk kezdetén a 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse itt kezdődik, szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk te néked, hogy ezen a napnak délutánján fölemelhetjük a mi szívünket te hozzád. Fölemelhetjük a mi életünket, mindazt, amit te tudsz, és mindazt, amit látsz bennünk, és a világban mindent oda tehetjük te eléd. Kérünk, hogy adj csendességet most a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, hogy egy kicsit rád is figyeljünk. Ne csak az élet gondjai, bajai, zaklató problémái legyenek bennünk, hanem egy kis figyelem most te rád az örök élet beszédére. Kérünk ezért, hogy adj csendességet, békességet, és szent lelked által légy itt jelen közöttünk, és szólj hozzánk az életnek beszédével, Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, az a szent ige, amelynek alapján Isten üzenetét az ő szent lelkének segítségével közöttetek hirdetni szeretném. Írva található a mai napra ajánlott új szövetségi rész Péter apostolnak az első levele első fejezetében, a 22. versről olvasom a verseket a rész végéig. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyai fiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, nem romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, és a virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. Szeretett testvéreim, kedves barátaim, úgy olvastam valahol, hogy Golding, ez a Nobel-díjas angol író, a végrendeletében azt kérte, hogy a sírkövére ennyi legyen csak fölírva, hogy kerestem. Mennyi mindenre enged következtetni bennünket ez a rövid kis szó, hogy kerestem. Benne rejlik az írói életprogramja, keresni az összefüggéseket az emberek és a társadalom között. Kereső lelkiek sajátjaként bizonyára vágyott a szeretet, a megértés, a barátság után, és talán ott van ebben a végső rendelkezésben a csalódás árnyéka is. Kerestem, igen kerestem, de nem találtam. Kerestem egy életen át, de hiába kerestem. Péter apostol ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy találtam. Sőt, azt írja a gyülekezetnek, hogy mindannyiunk számára nyitva van a lehetőség rátalálni a megújulás csodájára körülöttünk és bennünk. A megújulás csodájáról az ősz képeit idézve beszél az apostol. Minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága, megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. És valahol a kép mögött nem a reménytelen elmúlás vas törvénye a hangsúlyos, bár az ézsaiási proféciából idézett mondatok rokonságot mutatnak a prédikátor borulátó következtetésével, hogy minden hiába valóság. De éppen ellenkezőleg van. A fűfűnyasztó ősz, amelyben éppen most vagyunk, termést érlelő időszak, a gyümölcs szedésnek az ideje. És évről évre megismétlődhet körülöttünk a természetben a megújulás csodája, hisz minden ősz új tavasz ígér. A reformáció hónapjában vagyunk, tudjuk, és az ünnepre is készülünk. Tudjuk, hogy az egyház történetében sokat keresésében és munkájában bontakozott ki az a megújulás, amely Isten igéjének, az Úr beszédének romolhatatlan magvából nőtt nagyjá. Calvin, Béza, Zwingli és mások emlékét úgy őrizzük, mint Isten igéje szolgáinak emlékét, ez pedig az Úr beszéde, az a beszéd, amely hirdettetett néktek. És az Úr beszédének tiszta hirdetésése után mindig újulás, megújulás született. A fölvilágosodás filozófiájának vagy filozófusának hatására hosszú ideig úgy gondolták, hogy az emberi fejlődés, a tudomány, a jövő lehetőségei határtalanak. Különösen a 19. században vált ez a nézet uralkodóvá. És az elmúlt században a világháborúk keserű tapasztalatai, a legújabb környezetünk védelme miatti szenny elméleti folytatott harc nehézségei azonban megtanítanak arra, hogy vannak korlátok az emberi fejlődés előtt. A legnagyobb nehézségek azonban nem kívülről a természetből, vagy a természeti kincsek lehetőségek korlátozottságából adódnak, hanem mindig belülről figyeljük meg az emberről. Bizonyára nem nyitott kapukat dönget itt az apostol, amikor azt írja, hogy tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan szívből szeressétek. Most a megújulás, a belső, a bennünk végbe menő csodájáról van itt szó. Mert Isten igéje nem csak az egyháza vagy a reformációját, megújulását akarja munkálni, hanem gondolkodásunk, életvitelünk átalakítását is. A teljesen önmagunk körül forgolódó gondolkodás forduljon oda a másik embertársa rászoruló felé, képmutatás nélküli szeretettel, igazság iránt engedelmességgel, mert ez a kívánalom. És hányan mondták ezt a múltban, és kérdezik ma is, kerestem egy életen át az igazságot, a szeretetet, de nem találtam. Helyettük egy csomó akadályba ütköztem, vagy egy csomó rossz indulat vett körül. Mások viszont arról tudnak beszámolni, hogy már gyermekkorukban a családban, később pedig a barátok, ismerősök, a házastársak viszonylatában újra és újra rátaláltak arra a szeretetre, megértésre, amelyik nélkül nem élet az élet. Az volna ennek a magyarázata, hogy alapvetően derülátó vagy borulátó emberként beburkolózunk a magunk egyénisége, adottságaiba, és ezektől nem tudunk szabadulni? Úgy lenne ez igaz, hogy a régi kép szerint vannak, akik még mindig csak úgy néznek a félig telt pohárra, mint amelyik már csak félig van, vagy már másik nézőpontból tekintve még mindig megvan a fele. Vagy talán egyszerűen azt mondhatjuk, hogy vannak szerencsés és szerencsétlen sorsú emberek. És sokszor bizony valljuk be, megkísért a dolog ilyen leegyszerűsített magyarázata is, de még egy másik oldalról is megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. Október végén, november elején ezek és ezek járják velünk együtt majd a temetőket. Az emlékezés, összetartozás, szomorúság, fájdalom kavarog bennünk, amikor elhelyezzük vagy elhelyezik az emlékezésnek a virágait. És az apostoli szóra emlékezve kérdezhetjük, ez volna a végső szó, hogy minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Azonban az apostoli tanúságtétel élő és maradandó ígéről beszél, és ez jelenti az egyház évszázadai alatt az ige hirdetés folyamatosságát és újjáéledését. Az igének viszont életre lehet kelnie, és életet lehet formálnia, nem csak a múlt és a jövő vonalán, hanem a mai élet a jelen összefüggésében is. Mert mit ér a Biblia? És mit ér a reformáció? Habból nem lesz újra és újra megújulás, békesség, bocsánat, igazi vagy igaz mondás és képmutatás nélküli szeretet. Az evangélium által reformált egyházunktól joggal kérhetik számon az elnevezésből a következően, hogy az evangélium gyümölcseit a társadalom oldaláról hol mutatja meg? Vagy egy-egy keresztjétől pedig környezete elvárhatja az erkölcsiséget, amelyik az igazság iránt egy engedelmesség. És egy pillanatra maradjunk még itt az őszi képben maradva, nem szabad leragadnunk a hiába valóság hangoztatásánál, megszárad a fű, és a virága elhull. Hiszen előbb virágzott, élt, föladata volt, helyet kapott a természet egészében és összefüggésében meghatározó ideig. És Isten igéje hangsúlyozza, hogy nem hiába való a szeretet, az igazság iránti engedelmesség, szabad kivirágoznia bennünk, ahogyan Calvin írja egyik ige hirdetésében, mondja, hogy körülöttünk szabad kivirágozni, és mindazoknak, akik körülöttünk vannak, azok felé minden, ami jó és igaz adva. Mert minden élet mögött tudjuk, hogy ott van az áldozati elem, mert az élet mindig az áldozatból születik és tartatik meg. És az ige sem egyszerűen Péter vagy az egyház szava, hanem az Úr beszéde, azaz azé a Jézus Krisztusé, aki eljött, hogy meghalljon értünk, és föltámadt azért, hogy nekünk megújult életet adjon. És amikor keresünk, kutatunk, és vágyunk valami maradandó és igaz után, vagy úgy érezzük a költő szavaival, hogy egy valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek, akkor az lehet az élményünk, mint Péter apostolé, hogy az Isten elénk jön, és megteszi az első lépést. Elénk jön, mint a háborgó tengeren, eléjem egy Péternek. És így az igazán kereső emberek elmondhatják azt, hogy megtaláltam, mert az Úr beszéde újra és újra élően hirdettetik nekünk. Megtaláltam. A Nobel-díjas angolíró sírfirulata, ahogyan idéztem, ez volt, hogy kerestem. De boldog az az ember, aki nem csak keres, hanem talál is. Mert az Úr beszéde hirdetteti, hogy megismétlődjék bennünk és körülöttünk a csoda, hogy új élet, igazság, szeretet teremjen szívben, családban, országban és világban. Adja az Isten, ami számunkra, és adja az Isten, hogy e hangulatban legyen együtt, ez az együttlétünk, ez az est, ez a konferencia is. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, a Te jóságod megmérhetetlen, a Te csoda dolgodat meg sem tudjuk számlálni. Kevés az emberi szív, mely átérezne a Te irgalmad végtelenségét. Kevés a mi szívünk és életünk, mely átérezni azt a határtalan szeretetet, amely minket Szent Fiad által elfogad, magadhoz ölel, és kegyelmedből éltet. Urunk Istenünk, köszönjük Te néked most is a Te szavadat, az élő igét, amely mindig megújíthat bennünket. Megújíthat bennünket, és valóban életet adhat. Így kérünk Tégedet, hogy áld meg minden napon a Te igédet, ami számunkra. Hogy valóban naponta meg tudjunk újulni, valóban életünk legyen Te benned, az élő, megváltó Jézus Krisztusba. Így kérünk Tégedet, hogy így áld meg ezt a kis konferenciát, így légy szent lelkeddel velünk, egyházunkkal, gyülekezeteinkkel, és így áld meg a mi népünket, Krisztusért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult legszentebb imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, állítatunk befejezéseképpen a 89. Zsoltárunk első és a 7. versét énekeljük. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és a 7. pedig: boldog a nép, amely Te néked örvendez. Úrunknak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves testvéremet, nagy tisztelet urakat, presbiter urakat, polgármestereket, mindazokat, akik itt vannak most közöttünk, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm nem utolsó sorban nagy tiszteletű Orbán Kálmán urat és dr. Pataki László gondnok urat, aki az egyházmegyénkben is, illetve a közegyházunkban zsinati tisztséget is visel. A lelkészek előtt talán nem mondok újdonságot, hogy hónapokkal, hetekkel ezelőtt fölmerült már a gondolat, hogy tartsunk egy válságkonferenciát. Ugye kerülgettük egyébként ezt a szót, hogy a meghívón már ugyan ne ezt írjuk ki, hogy válságkonferencia, hiszen mindenből a válság dől, állandóan ezt halljuk, és a meghívókra ez került rá, de mindenki tudja, mi van mögötte, hogy gazdálkodj okosan. Nos, tulajdonképpen e mondatnak a tartalma, vagy hát égisze alatt tartjuk ezt az első találkozót, aminek remélhetőleg majd folytatása is lesz. Beszélgetvén az előadókról így merült föl nagy tiszteletű úr és a Pataki László, dr. Pataki Lászlónak a neve, hogy őket kérjük meg gazdasági, illetve gyakorlati szempontból, hogy ők hogyan látják a jelenlegi helyzetet. Mert sok mindent hallunk, látunk a televízióban, az újságokban olvashatunk, még annyira talán itt, ahogyan beszélgettünk a gondok úrra, a bőrünkön, mint igazán a gazdasági válságot még annyira nem érezzük, de hát azért most már ugye halljuk, hogy soknak munkahelye nincs, vagy éppen már kifizetni nem tud dolgokat sorolhatnám, de hát előbb-utóbb be fog gyűrűzni, és hát a lelkészeknek, illetve kollégáknak engedve, hát akkor így született meg tulajdonképpen ez az első találkozó, aminek, ahogy mondtam is, remélem folytatása lesz. És így tisztelettel kérném akkor gondnok urat, zsinati képviselő urat, hogy tartsa meg akkor a beszámolóját, illetve előadását, hogy hogyan látja jelen szomorú helyzetünket.
Válság és kiút, hát ezt a címet kaptam. A válságot azt hiszem valamennyien érezzük, néhányan pedig hát hasznát is húzzák belőle, a kiutat viszont viszonylag kevesen látják. A hatalom birtokosai mindig ugye azt mondják, hogy már az alagútban van a fény, látszik, pislákol, azonban közben ez a fény sokszor eltűnik. Minden esetre a jelenlegi gazdasági válság, ez az 1929-33-as híres nagy gazdasági válság óta az első, ami hasonlítható ahhoz. Voltak kisebb válságok, de ezek inkább a gazdaság, a világgazdaság megtorpanásait tükrözték, és gyorsan túllettek rajta. Ez a válság a globális pénzügyi válságból indult ki, közvetlen előzménye az amerikai jelzálog hitelválság. Én egy bizonyos gondolatmenet mentén szeretnék most menni, tehát viszonylag a részletekbe kevésbé szeretnék elmélyülni, de a politikától se tudok teljesen elszakadni, mert a gazdaság és a politika összefügg. Legfeljebb próbálom mérsékelni a véleményemet. A jelzálog hitelválság okait a Magyarországon különösképpen nem szimpatikus Soros György fejtette ki legfarapásabban a világméretű pénzügyi válság okai és következményei című könyvében. Ő szerinte, és én is osztom ezt az összeállítást, A jelenlegi válság két válságnak egymásra épüléséből alakult ki. Egyik az úgynevezett ingatlanbuborék, a másik pedig az úgynevezett szuperbuborék. Az ingatlanbuborékot az váltotta ki, hogy a bankok, elsősorban természetesen az Egyesült Államokban, ahonnan ez kiindult, egyre felelőtlenebbül adtak hitelt lakásvásárlásra és lakásépítésre. Jellemző, hogy az Egyesült Államokban az utóbbi néhány évben, a válságot megelőző néhány évben körülbelül 50%-kal emelkedtek a lakásárak, és ez minden áremelkedést felülmúlt. A tehetősek azért vettek, mert jó üzlet, a feketék meg az öregek pedig azért vettek, mert berángatták őket különböző trükkökkel, reklámokkal, ami ugye gyakran a mai világban jellemző, különböző praktikákkal. A hitelezési gyakorlat az volt, hogy a teljes lakás értékre, plusz még a berendezésekre is adtak az Egyesült Államokba hitelt. Na most képzeljük el, hogy egy olyan világban, amikor a lakásárak fölmennek, és a 100%-os értékre, plusz még a berendezésre is adnak, akkor, amikor esni kezdenek a árak, akkor nyilvánvalóan az a lakás, az az ingatlan annyit nem fog érni. És ez következett be az Egyesült Államokba, amikor is közel 7 millió hitelkérő, akinek gyakorlatilag nem volt olyan jövedelme, amelyből ezt fedezni tudta volna, ez nem tudta fizetni. Legalábbis egy nagy része, körülbelül 40%-a nem tudta fizetni, fizetésképtelenné vált. Ez pedig csődbe vitte a bankokat, ugye, akik hitelt adtak. Az első nagy bank bedőlése után jöttek a kisebbek, és utána lett bizonyos állami beavatkozás, aminek most részleteibe nem mennék bele. Ez viszont nyilván szociális problémát jelentett mindazoknak, akik beugrottak. Az Egyesült Államokban egyébként is más jellegű a lakosság gazdasági tevékenysége, mint Európában. Ott például a nyugdíjasok, akiknek megtakarított pénzük van, azok nagy része gyakran tőzsdézik, befektet, tehát nem fogyasztásra megy el minden pénz, hanem ilyen jellegű tevékenységet folytat, és így próbálja a jövedelmét megsokszorozni. Általánosságban tehát a pénzügyi válság oka abba foglalható össze, hogy a rövidtávú haszonlesés, a bankok felelőtlen üzletpolitikája, és amit említettem, hogy az ingatlan piacra beáramló tőkének reális fedezete nem volt. Ez volt tehát az úgynevezett ingatlan buborék. A másik az úgynevezett szuperbuborék, melynek elméleti alapja az a piaci fundamentalizmus, hogy a magukra hagyott piacok tökéletesen megoldanak mindent, tehát nincs szükség állami beavatkozásra. Érdekes, hogy ezt a neoliberális Soros György fogalmazza meg a teljességében, de ezt ugye gyakorlatban a mi országunkban is a neoliberalizmus képviselői hirdették, ugye, hogy az állami tulajdon, állami vállalat, állami beavatkozás az rossz lehet. Holott nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem az állam a rossz gazda, hanem a kijelölt gazdasági vezető alkalmatlan. Erre gyakorlatilag számtalan példát láthatunk, ha csak most a híreket nézzük a budapesti állami és önkormányzati vállalatoknál, akkor azt hiszem tökéletesen alátámasztja ezt. A pénzügyi és gazdasági válság 2008 őszén érte el Magyarországot, függetlenül, hogy vezetőink, JF és VS, tehát Gyurcsány és Veres, ugye tagadták, sőt azt mondták, nem fog begyűrűzni. Hogy miért mondtam ezt, eszembe jutott az, mikor édesapám mesélte, hogy a 1920-as években, mikor ide járt a pápai kollégiumba, volt egy történelem tanár, aki Mária Terézia nevét nem engedte kimondani a diákoknak, csak MT-nek mondhatták, azért, mert ő szerinte olyan károkat okozott a Magyarországnak és a magyarságnak, aki ezt kimondta, az bezúgott. Tehát nem mondta ki utána nála senki. Tehát ezért ez a két ember is, akik ugye elég sok felelőtlenséget hangsúlyoztak, ugyanúgy azt hiszem Magyarországnak sokat ártott. A szakértők előtt viszont egyértelműen világos volt az, hogy egy külkereskedelmhez kötött országot a válság sokkal jobban sújtja, mint egy erős gazdaságot. Nem a válság volt elsősorban a tragédia Magyarországon, hanem az az állapot, amelyben a válság az országot elérte. Magyarországon lényegében három válság találkozott. Az egyik az, amit úgy lehet mondani, hogy egy beállt termelési szerkezet volt és van Magyarországon. Ennek tehát viszonylag kevés volt a profilváltás. Ennek az volt következménye, hogy mikor belépett Magyarország az Európai Unióba, akkor gyakorlatilag alig fejlődött. Míg átlagosan 24%-os volt az unió növekedése ettől az időszaktól, a kiemelkedők, mint Szlovákia 35%-kal fejlődött, Magyarország viszont összesen csak 9%-kal növekedett, ami a régi tagállamok szintjén volt, de hát a régi tagállamoknak erős gazdasága volt, ugye az erős gazdaság egy magasabb bázisszintről nyilván már nehezebb fejlődik, Magyarország viszont gyakorlatilag nem fejlődött. Mik voltak ennek az okai? Egyik az, hogy Magyarország rendkívül fogyasztásorientált, itt mindenki a saját vagyonához képest, és ez lényeges, sokat fogyaszt. Rendkívül kevés a felhalmozás, beruházás. Nagy mérjetű a fekete gazdaság, ugye ezt látjuk, csak erről szólnak a hírek. És ami egy rendkívül lényeges, hogy alig van mobilitás a munkaerőpiacon. Ez olyan ritka, nem csak a tengeren túl, hanem Európában is, hogyha valaki letelepszik, vesz egy házat valahol, mondjuk Pápa környékén, akkor utána, ha nincs munkája, akkor se megy el. Ugye? Amerikában az a helyzet, hogy 800 kilométerrel rögtön elmegy, ha kap munkát, eladja a házat, vesz egy új házat, tehát általában azt szokták mondani, hogy ahol kellő a mobilitás, ott legalább négyszer költözik az ember az életébe. Hát Magyarországon viszonylag kevés. Ez tehát, ugye, ez azt jelenti, hogy a munkaerő mobilitása sajnos nem biztosított. A másik válság, ami úgy fogalmazható meg, hogy a magyar állam folyamatosan túlköltekezett. És ez már igaz volt a kádári rendszerben is, hiszen tudjuk, hogy 70-től sorozatosan vette fel az állam a különböző hiteleket, hiteleket vettek föl, osztogattak, utána kiigazítás lett, mert ugye ki kellett igazítani, megszorítások lettek, és ez ugye ismétlődött. Ez a Kádár rendszerben is ott volt, új mechanizmus, emlékszünk rá. Aztán utána jött a Bokros csomag, most megint. Tehát gyakorlatilag állandóan az államadósság folyamatos növekedése volt a jellemző. Érdemes megnézni, hogy hogyan jutott el a gazdaság idáig. A jobboldali kormányzás, tehát a 98-2002 között az állam pénzügyei viszonylag normalizálódtak. A polgári kormány tartalékolt, csak a ciklus végén kezdett osztogatni, de nem elsősorban a társadalom inaktív rétegeinek, tehát a nyugdíjasoknak, a közalkalmazottaknak. Mondjuk ezért a választásokon ez a réteg büntette is, ugye nyilvánvalóan, tehát politikailag is probléma volt ebben. A 2002-es szocialista győzelem után a győztesek rendkívül kádári módon reagáltak a győzelemre. Igen nagy arányban végrehajtották a programjukat. Erre Magyarországon még nem volt példa. Tehát ugye emlékszünk rá, 13. nyugdíj, 13. havi nyugdíj, 13. havi családi pótlék, 50% közalkalmazotti fizetésemelés, ingyenes juttatások, stb. Ez olyan mérvű volt, hogy statisztikailag szeptember 1-től a következő év szeptember 1-ig, tehát 12 hónap alatt 22%-kal nőtt a reálbér. Kérem szépen, ez egy elképesztő szám egy gazdaságban, egy ország. 22%-kal nőtt a reálbér, aminek fedezete viszont nem volt. Tehát ez a lényeg, mert nőhet, ha van fedezete, nyilvánvaló, de nem volt fedezet. Na most ezeket, ha már bevezették, akkor vissza kellett volna vonni. Ezt azonban politikailag nem merték megtenni. Az első krízis után, amikor már látták, ugye akkor a Medgyessy kormány fölváltotta a Gyurcsány kormány, aki szintén nem nyúlt hozzá a bajokhoz, ehelyett 100 pontot, 10 pontot, különböző fitti programokat hirdetett meg, amiben még a saját emberei sem hittek, nemhogy a nép néhány hét múlva. Gyakorlatilag nem történt semmi. Sőt, a gazdasági válság társadalmi válsággá változott. Ismert az Összödi beszéd, ugye, ami kiváltotta ezt a válság, társadalmi válság indulását. Gyurcsány a reformokkal próbálta magát limitálni, de ebből csak kaosz lett. A korrupció viszont egyre erősödött, az erőforrások döntő része a döntésekhez politikailag közel álló emberek zsebébe vándorolt. Kérem szépen, ma, amit föltárnak a jéghegy csúcsai, ebből egyértelműen látszik. Ha csak a BKV-re nyúlunk vissza, ugye az állam az adófizetők pénzéből minden évben 30 millióval támogatja, ebből most legálisan, illetve ebből most már nyilvánvalóan 3 milliót például személyesíteni lehet, hogy kivitte. Na, ez viszont jellemző gyakorlatilag a gazdaság bizonyos részeire is, legfeljebb ez nem látszik így a felszínen, mert kisebb súlyú és kevésbé kap publicitást. Magyarországon tehát ezek a nyugaton már ismert problémák hatványozottan jelentkeztek. A gazdasági visszaesésre az előjelzéseket a hatalom fokozatosan alábecsülte. Ha csak megnézzük, én megnéztem azt, hogy 2008 óta milyen előrejelzések voltak a 2008 évi költségvetés készítésekor. Plusz 0,9 volt a gazdasági növekedés, aztán két hónap múlva -2,1, újabb egy hónap múlva -3,5, aztán -5,6%, és lett -7,5%. A gazdasági ennyivel esett vissza. Ebben az esetben azt kell mondani, hogy a gazdaság ilyen gyenge állapota miatt egyértelműen szükségszerű volt a Nemzetközi Valuta Alaptól és az Uniótól való kölcsönfelvétel az államcsőd elkerülése érdekében. A 25,1 milliárd dolláros védőháló 17 hónapig lényegében hitelkeret formájában rendelkezésre áll. Ha ezt nem vette volna fel az ország, akkor egyértelmű lett volna az államcsőd. Mi az államcsőd? Az államcsőd akkor áll elő, ha a fizetési kötelezettségeit az állam, például a hitelek visszafizetését, a kamatfizetést, bevételeiből vagy újabb hitelekből nem tudja teljesíteni. Az állam kötvényei államcsőd esetén értéktelenné válnak, mert nem találnak vevőre. A következmények, ha az állam nem kap ilyen uniós kölcsön, akkor csak az adóforintokból tudott volna fizetni, a beruházások egyértelműen megszűntek volna, a képzett munkaerő elmenekült volna, mert az el tud menekülni, a legképzettebb munkaerő, és az állam csak annyit költhet, amennyi bevétele van, vagy amennyit az állampolgárok hajlandók spórolni. Tehát ez ugye összefügg azzal is, mint mondtam, hogy a kormány fél évig nem csinált semmit. Gyakorlatilag 2008. szeptemberétől nem történt semmilyen intézkedés, csak tárgyalt, csak csúcsozott, ilyen csúcs, olyan csúcs, ahol értelmetlen nől egymás mellett elbeszéltek az emberek. Jött az új kormány, ugye, aki fölvette ezt a kölcsönt, ez megtette azokat a kíméletlen lépéseket, amelyek alapvetően szükségesek voltak. Ez némileg az ellenzéket is pacifikálta, mert lényegében nem volt mit mondani, csak inkább a gyurcsányi politika folytatását emlegették, mint negatívumot, de az államkölcsön fölvételét azt alapvetően nem cáfolta senki. Rövid távon már nem volt más mozgástér. Valószínű, hogy történelmi hibát követett el a baloldali koalíció, hogy nem engedte az előrehozott választásokat, mert abban az esetben ezeket a jellegű lépéseket, nem feltétlenül ugyanezeket tételesen, de ezeket a jellegű lépéseket a mindenkori kormánynak meg kellett volna tenni, mert egy olyan gazdasági helyzet állt elő. Na most a jelenlegi költségvetésből sem látszik különösebb komoly pozitív tendencia. Az tény, hogy ha a gazdaság ilyen visszaeséssel számolnak a gazdaságba, tehát 7,5%-kal, akkor ugye ez a bevételi oldal csökkenése a kiadási oldal csökkenését is alapvetően meghatározza. Tehát a kiadási oldalnak értelemszerűen zsugorodni kell, és ez bizonyos mértékig nem igaz 2010-re is, mert 2010-ben sincs gyakorlatilag gazdasági növekedés, 2009-re pedig egyértelműen jellemző. Tehát a kiadási oldalon azért nem lehet többleteket tervezni, mert Magyarország vállalta azt, hogy a Nemzetközi Valuta Alaptól kapott kölcsön következtében 3,9% hiánynál nagyobbat nem engedélyez. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan vállalás, amikor a hiteleket fel lehet mondani. Ha nem tartja be, akkor fel lehet mondani. Ugye nagyon jól tudjuk, egy lakossági hitelnél is az van, hogyha nem tartja be, akinek adták, akkor ugye fel lehet mondani. Nem aki adja, az egy oldalon is tudja módosítani, sajnos. Az eladósodás oly mértékben növekedett, hogy a GDP 80%-át el fogja érni az idei évben. Ezt tudni kell, hogy gyakorlatilag Magyarországon a 2003-ban még csak az eladósodás mértéke 54% volt. Tehát az egyévi nemzeti termék vagy nemzeti jövedelem 54%-ban. Most 78-80% körül lesz. Ez meghaladja azt a mértéket, amit még gazdaságban, a világgazdaságban elfogadottnak tartanak, ez 60% körül van. Természetesen vannak olyan gazdaságok, ahol magasabb ez, de például Olaszországban, Belgiumban, de ott más a gazdaság erőssége, tehát azok ezt ki tudják gazdálkodni, más a belső piac. A jelenlegi posztkommunista kormány megítélésem szerint irányváltásra nem tűnik alkalmasnak. A kádári reflexekből adódnak még ma is több intézkedései. Jellegzetessége például jellegzetes ez a bevezetendő ingatlanadó, amely általában tipikus önkormányzati adó, van sok helyen Európában, elsősorban önkormányzati adó, és ott, ahol erős az önkormányzati rendszer, ott alkalmazzák. De lényege, hogy mindenki fizeti, hogy ahol ez be van vezetve. Magyarországon ez büntető adó. Bizonyos réteg fizet, a többi nem fizet. Magyarul ez nem ösztönöz arra, hogy felhalmozzon, nem ösztönöz arra, hogy az ingatlan forgalom növekedjen. Ha az ingatlan forgalom nem növekszik, akkor a beruházások nem nőnek, az építőipar nem nő, tehát ennek egyértelmű káros hatásai vannak. Nem is beszélve, amit bejelentett most ugye a Nemzeti Bank elnöke, hogy szeretné még a hitelfelvételek alapjait ugye megszigorítani. Ez a két hatás, ha így jelentkezni fog, akkor hát sajnálatos módon ez nem arra irányul, hogy a gazdaság növekedése bekövetkezzen. Na most, mik a kilátások? Ki jutta? Hát ez viszonylag nehezebb kérdés. A jövő alapvetően függhet attól, hogy milyen felhatalmazottságú lehet az új kormány. Mert ugye most már sok mindent nem várhatunk az elkövetkező hónapokban, most ez a kiadás megszigorítás van, de irányváltás nincs. Az új kormánynak lehet irányt váltani, de nem mindegy, hogy milyen a felhatalmazottsága. Az, hogy mit fog csinálni, érdekes módon rendkívül keveset lehet erről hallani. Ez teljesen érthető egy választási időszak, vagy választások előtt, hogy ugye a kártyákat általában nem játsszák ki, mert ha igaz, akkor ebben lehetnek azért negatív dolgok is. Talán azt lehet tudni, hogy mit nem fog csinálni a kormány. Az új kormány majd. A jelenlegi kormány intézkedéseinek folytatását feltehetően nem fogja csinálni. Az EU-ból meg a világkapitalizmus rendszeréből nem tud kilépni, mert ugye ez manapság olyan kis ország, hogy ez lehetetlen. Nem mondhatja fel a nyugattal és a pénzintézetekkel történő együttműködést, hiszen ebben az esetben nem fognak venni állampapírt, a forint megrendülhet, tehát ezek feltehetően stabilak lesznek. Mit csinálhat? Hát egyik az, hogy amit ígér, az betartja. Tehát keveset ígér, de az betartja, feltehetően. Hát ilyen, amit bejelentettek, ingatlanadó eltörlése, ami az előbb amiről beszéltem, a GES visszaállítása. Hát a költségvetés visszavonása az inkább szavakban jellemzőbb, mert azt azért nem lehet visszavonni, hanem módosítani lehet csak. Ugye egy költségvetés visszavonni nem lehet jogilag sem, meg egyébként sem jó jel ez. Ma jónak tűnik, mint választási ígéretnek, de az, hogy módosítja, az majdnem ugyanaz gyakorlatilag, csak ez így hangzatosabb. Amit lehet csinálni, hogy megpróbálni a valuta alappal megegyezni egy magasabb hiány elfogadásába. Tehát ugye mondtam az előbb, hogy 3,9% a megállapodás, jövőre 3,8. Egyes országok, itt Csehszlovákia, illetve már nincs olyan, bocsánat, Csehország, Lengyelország, itt magasabbak az államhiány, magasabb a hiány, sőt, hát Románia esetében, ahol gyakorlatilag 2,2%-ra engedte a nemzetközi valuta alap egy külön megállapodása. Tehát ez elképzelhető, Mert ha magasabb a hiány, akkor ugye ebből adódóan több mehet kiadásra, de ezt nem kiadást növelésre szabad felhasználni, hanem adócsökkentésre. Tehát ebből lehetne egy adót csökkenteni, ami egyértelműen munkahely teremtést eredményezhetne. Mert ha kiadások növelésére használja fel, tehát visszaad ez egy csomó olyan dolgot, amit most elmondtak, akkor gyakorlatilag nem hinném, hogy kiút van. A következő, amit csinálhat, hogy az uniós pénzeket átcsoportosítja a gazdaság felé. Tehát az unió ugye meghatároz minden különböző célokra pénzt, amit fel lehet használni bizonyos saját források esetén, például a környezetvédelem, vagy egyéb ilyen nem közvetlenül a napi gazdasághoz való kapcsolatban felmerülő költségre, és ezt át lehetne csoportosítani a gazdaság felé átmenetileg. A nyugati szakértők szerint Magyarországon egyébként a közkiadások minden területének felülvizsgálatára szükség lenne. A reformokat ugye eddig a Fidesz elutasította, de hát alapvetően ez nyilván politikai okokból. A szakmai közönség előtt azt meg kell mondani, hogy az ellenzék szakértői visszafogottabbak, mint ahogy ugye a médiákban nyilatkoznak. Varga Mihály, Járai Zsigmond, akik ugye a legfőbb szakértői, egyértelműen a korrupció felszámolását, a bürokrácia csökkentését, az uniós pénzek átcsoportosítását és a luxus célokról való lemondást jelzik. Jelenleg ott van eltérés, ahogy nézzük a különböző nyilatkozatokat, hogy jelenleg ugye a hazai össztermék 50%-át újraosztják, tehát újraelosztásba kerül. Ezt a optimálisan 40-45%-ba lehetne meghatározni. Ezek a gazdasági szakértők gyakorlatilag ezt is vallják. Hát mondtam azt ugye, hogy alapvetően függ, tehát hogy milyen felhatalmazottsága lesz az új kormánynak, ami irányt válthat. Kétharmados többség esetén közjogi változásokért is kezdeményezhet, amely rendszerváltoztatás jellegű dolgokat is jelenthet. Minél nagyobb a felhatalmazás, annál jobban kísérletezhet egy új kormány a gazdaságban, annál jobban próbálhat irányt váltani, mert jelenleg egyértelmű, hogy a gazdaságnak kell prioritást biztosítani. Ha jobbról erősebb ellenzék lesz, esetleg egy jobboldali párt második párt lesz a Fidesz mögött, akkor ez nagy nyomást gyakorolhat a vezetőpártra. Adott esetben ez gazdaságellenes lépések növelésére is orientálhat. Tehát ez is gyakorlatilag egy sötét ló. De a legfontosabb az, hogy milyen helyzet lesz a világgazdaságban. Mert ez a mozgástért azért meghatározza. A világgazdaságban és a fő export piacunkon Németországban. Ami pozitív, hogy a napokban jelent meg, hogy a német gazdaságban az ipari termelés most a múlt hónapban 2%-kal növekedett először. Tehát ha ott tartós a tendencia, akkor ez begyűrűzhet ide, és elősegítheti azokat a célok megvalósítását, ami feltétlenül szükségesnek tűnik. Ha 2010 év végére növekedés mutatkozna a gazdaságba, tehát nőne a nemzeti össztermék, akkor ez kitörési lehetőséget jelent. 1% gazdasági növekedés 100-160 milliárd forint bevételt jelent az államnak. Ha gondoljuk meg, tehát ez ilyen mozgástért jelentene. Hát ha már itt vagyunk, akkor véleményt mondok, mit jelenthet az egyház finanszírozásnál? Hát 2010-ben megítélésem szerint egyértelműen marad a szűk esztendő, tehát bármilyen kormány lesz, annyi lyuk lesz a költségvetésben, annyi más prioritás van, hogy nem valószínűsíthető a megszigorításoktól való elmozdulás. Én szerintem ez 2011-ben lehet egy olyan állapot, amikor reális eredménnyel tudnak tárgyalni a történelmi egyházak ilyen kérdésben. Hát minden esetre úgy látom, hogy mozgalmas 2010 elé nézünk, ahol hát várhatóan kanyargós úton fogunk haladni. Én köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Gondolkodnak az előadását, illetve beszámolóját. Most én azt javasolnám, hogy most van 10-től a 2 perc, hogy egy csöppi szünetet azért tartsunk. Jó? És akkor egy negyed óra múlva folytatjuk. Jó? Tehát egy negyed óra múlva folytatjuk. Van itt kávé, üdítő, de a testemet fogyasztani. És a lényeg, hogy senki ne menjen el a végén, mert vacsorával várnak bennünk, hogy benne a folytatjuk. Hát vacsora nem van rendben. Másik oldalról közelítjük meg ezt a gazdasági helyzetet, mivel a nagyhiteltől szolgálottan meg a gyakorlati kézzelfogható gyakorlati példái vannak, és így feljutva a gondolat, hogy ők kérjük meg, hogy ők hogy csinálják, tehát hogy oldanak meg gazdasági problémákat egymáson segítve valóban egymás kezét volt. Tessék, parancsoljuk!
Sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, az Egyházmegyét. Egy kicsit zavarban vagyok, mert ebben az Egyházmegyében még nem fordultam elő. Először, amikor pápán jártam, akkor Márkus Mihály beosztott lelkésznél voltam látogatóban, és Németh Gyulánál. Aztán a világtalálkozón voltam itt, egyébként teljesen ismeretlen vagyok ezen a vidéken. Azon kívül, hogy a családunk, az Ácsi származásúi, mégis valamilyen módon kötődöm azért ehhez a tárgyhoz. Esperes úrtól azt a felkérést kaptam, hogy beszéljek azokról a dolgokról, amik nálunk történnek. Mondom, hát elmondom telefonon ezt a 10 mondatot, és akkor utána itt nyugodtan elmondhatja, mert hogy azért olyan sok minden nem tudok mondani, hiszen az a cím, hogy egy működő modell a falu és a város összefogásáról, és hát amit még csinálunk, azt el lehet mondani néhány mondatban. De hogyha már ilyen hosszú utat megtettem, akkor nem néhány mondatban mondom el, hanem egy kicsit hosszabban szeretném elmondani, mert úgy gondolom, hogy ez nekem is jól esik, és mindenkinek, hogyha együtt vagyunk már. Először is azt szeretném, hogy elmondani, hogy milyen gondolati háttere van annak a munkának, amit mi végzünk, hogyan is gondolkodunk mi. Ezt tulajdonképpen mindannyian tudjuk, akik lelkészi szolgálatban vagyunk, de azért mégis elmondom. Tehát látásom szerint az egyháznak a feladata a világon az, hogy az Isten országáról tegyen vallást az emberek előtt, és az Isten országának a megvalósulását munkálja ebben a világban, hiszen Jézus első igehirdetése így szólt, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Isten országa nem más, mint Istennek a Jézus Krisztus által ebbe a világba áradó, szabadító, gyógyító életet és kiteljesedést ajándékozó valóságos ereje és hatalma. Ez az Istennek az országa, amit mi mindannyian tudunk és mindannyian tapasztalunk. Az jutott eszembe, amikor készültem a mai alkalomra, hogy a Biblia óránkra mostanában egy fiatalasszony jár, egy kisgyermek, a kisgyermekével olyan 2 év körüli a kisgyermek, és nagyon anyás, egyszem gyerek, és minden rosszat megcsinál a Biblia óra alatt, mindent elkövet, amit el lehet követni. És az egyik presbiterünk, aki ott volt a Biblia órán a múltkor, azt mondta erre a gyermekre, hogy ez a gyerek egy energiagombóc. Egy jó találó megfogalmazás volt, és tulajdonképpen arra jutottam el, vagy azt szeretném mondani, hogy az egyház egy ilyen energiahordozó ebben a világban, mert hogyha valóban egyház, akkor az Isten országának az erői működnek benne a tagjaiban, ha meghallották Jézus ige hirdetését és engedelmeskednek neki. Ez aztán látszik a templomokon, a gyülekezeteknek az életén, a gyülekezeteknek az aktivitásán, a gyülekezet tagjainak az életén, családi életén és minden dolgon látszik, hogy Isten országának az erői valóságos erő. És ezek az erők, ezek ott vannak a mi gyülekezeteinkben, az egyházunkban, az életünkben, hogyha elfogadtuk, hogyha befogadtuk ezeket az erőket. Hát sokszor ez talán elmélet, de ez valóság, mi Pestimrén azért sokszor ezt tapasztaljuk a gyülekezeti életben, és örülünk is neki, hogy nem csak egy vallásos csapat társaság jön együtt össze a templomban, hanem valóban az Isten országának az erői látszódnak ott a gyülekezet életében, hogy munkálkodik ez az erő és formálja a gyülekezetnek az életét, illetve hat a gyülekezet életén keresztül. Na most, hogyha az Isten országának az erőivel áthatott és felfűtött az egyház, a gyülekezet, akkor Jézusnak a szava mindenképpen ismert és elfogadott mindenki számára, aki benne van ebben a közösségben. Amit Jézus mondott, hogy nekem adatok minden hatalom menjen és földön, menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nétek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Isten uralma szeretet erői által betöltött egyház minden tagjának az a feladata, hogy Isten uralmának a határait kiterjessze, hogy Isten uralmába hívja az embereket, azokat a gyógyító, szabadító, életet ajándékozó energiákat, amiket hordoz magában, másokra, különösen a nyomorúságban, a mélységben lévőkre kiárasztva, hogy az kifejtse a hatásait. Mert az az ember, akinek az életébe nem árad be ez az erő, az elveszett ember, az kárhozatban és halálban él. Mi lelkészek, én is sokszor beleesem ebbe a hibába, a koporsó mellett elmondom, hogy testvérünknek most már jó, mert hazaérkezett. De azért ez egy nagy hazugság, mert csak akkor érkezett haza, hogyha ittben élt. Hogyha elfogadta az Isten gyógyító erőit, ha elfogadta az Isten országának az erőjét. Mert azt mondja Jézus, hogy Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát ezt komolyan kell venni, akármennyire szeretnénk mindenkit beprédikálni az üdvösségbe, nekünk missziói feladatunk van, és hogyha az Isten országának az erői munkálkodnak bennünk, akkor szeretnénk ezeket az erőket valahogyan átvinni a másik embernek az életébe, szeretnénk bevonni a másik embert ebbe a csodába, ebbe az életformába. És az a fontos a számomra, amit szeretnék elmondani, hogy a presbitereknek, meg minden hitben járó gyülekezeti tagnak az a feladata, hogy lehetőleg a lelki pásztor irányításával ezt a szolgálatot végezze. Az Isten országának a hirdetését, az Isten országának a terjesztését hirdesse. Mert mindig bosszankodtam, amikor az egyház megyénben presbiteri továbbképzés volt, és akkor az volt a legfőbb téma, hogy hogy kell könyvelni a pénztárat. Az volt a legfőbb téma, hogy milyen módon kell adminisztrálni a gyülekezetben. Hát ez teljesen lényegtelen dolog. A lényeges az, hogy mi itt az Isten országának a küldöttei vagyunk ebben a világban, Jézus Krisztusnak a megbízottai vagyunk ebben a világban, az ő uralmát hirdetjük, és a presbitereknek kutya kötelessége a lelkész mellé odaállni, és segíteni őt ebben a misszióban, és együtt szolgálni, mert ebben elevenedik meg az egyház, így válik energiagombóccá a gyülekezet és az egyház, hogyha mindenki a Krisztus uralmáért, a Krisztus ura győzelméért munkálkodik. És mindenkinek azon kell lenni, amikor a gyülekezethez közeledik, hogy megkérdezze magától, hogy mit kell nekem tenni az Isten országának a győzelméért. Ha én meg egy emberrel beszélgetek, akkor hogyan tudnám ezt az embert Jézushoz vezetni? Azt kell, hogy a legfőbb kérdés legyen, hogy mit kell tenni azért, hogy az a templom, ahova járok, az tele legyen hívő emberekkel, hitben járó emberekkel, hogyan segíthetnék a gyermekek, a fiatalok felé végzendő munkákban, mi az az érték, mi az a lelki ajándék, amit én hordozok magammal, és amit én a Krisztus dicsőségére tudok fordítani. Ez a legfontosabb. És hát szomorúan elmondom, mert magunk között vagyunk, hogy nagyon kevés presbiterrel és gyülekezeti taggal találkoztam, aki ebben benne áll, ebben a munkában, ebben a feladatban, ezt komolyan veszi ezt a feladatot, hogy a Bibliát naponta felnyissa, hogy imádkozva a Krisztus győzelméért és az ő uralmáért, az Isten országának az uralmáért munkálkodjon. Az egyház működésének a lényege, hogy mindenki, minden hitben élő ember a helyén van és a dolgát teszi. A lelki munkát végzi, az Isten országának az építését végzi. Ennek a Szentlélek által betöltött missziói szolgálatot végző közösségnek egy természetes alapmagatartása a diakónia. Ez hozzátartozik a misszióhoz, a diakónia. Azt, hogy meglátjuk először saját körünkön belül, aztán saját körünkön túl azokat a gondokat, problémákat, amik testvéreinket, embertársainkat megnyomorítják, amik fájdalmat jelentenek nekik. Ebben a diakóniai szolgálatban tehát komoly, állunk benne, hogyha keresztények vagyunk. Nem lehet csak lepridikálni az embereket, hanem komolyan kell venni a másik embernek a problémáját, a másik embernek a gondját. És ez nagyon fontos a gyülekezetnek, az egyháznak egy diakóniai alaphangban kell élni ebben a világban, szeretettel kell szolgálni a Krisztus uralmának a teljes kiteljesedését. Az elmúlt hetekben arról beszéltem a gyülekezetben, hogy az Isten szeretet. Ez volt az igehirdetésnek az alapigéje, mert az iskolások, a gyerekeink eljöttek és erről csináltuk egy műsort a gyülekezet előtt, és erről kellett prédikálnom, és itt bennem megért az a gondolat, hogy semmilyen más indulatban és semmilyen más magatartásban nem munkálkodik az Isten, csak a szeretetben. Hogyha mi szeretjük az embertársainkat, ha komolyan veszik a másikat, akkor tud az Isten munkálkodni rajtunk keresztül. Tehát a diakónia az rendkívül fontos jellemvonása a missziói szolgálatunknak. Na hát, tulajdonképpen ezek az alapgondolatok, amik bennünk vannak, hogy Isten országa jelen van ebben a világban, és a gyülekezet duzzadhat az Isten országának az erőitől, és eleven lehet, és mi eztől az erőtől hajtva elindulunk, hogy másokat is behúzzunk az Isten országába, megmentsünk a halálból, a kárhozatból, elvezessünk arra a boldog életre, ami a Krisztusban a miénk lett. Na most ebben a diakóniai gondolatban és ebben az alapgondolatban erősödött meg bennünk, úgy körülbelül 20 esztendővel ezelőtt, az, hogy a szabolcsi alma termelő gazdáknak segítsünk eladni az almát, és a gyülekezetünket pedig olcsó, jó minőségű almával lássuk el. Szabolcsban akkoriban kerültek nehéz helyzetbe az almatermelő gazdák, és mivel Pestimrén sok Szabolcsból felkerült gyülekezeti tag van, így nem volt nehéz eljutni az almás kertekig, a szabolcsi almás kertekig, és aztán elkezdtük hozni fel az almát, elkezdtük megszervezni az almának a szállítását. Nem könnyű feladat egy ilyen szervezés, mert először, ha megvan a termelő, akkor a gyülekezetben össze kell gyűjteni a megrendeléseket. Akkor érdemes szállítani az almát ilyen nagy távolságból, ezt tudtuk és tudjuk, hogyha legalább egy teherautónyi vagy egy kamionnyi megrendelést sikerült összegyűjteni. A megrendeléseket, amikor elküldtük, átadtuk a termelőnek, akkor ő visszajelezte pontosan, hogy mikor lesz a szállítás időpontja, és akkor megszerveztük azt, hogy a teherautó vagy a kamion, hogy viszi háztól házig szépen az almát, mindenkit felhívtunk telefonon, hogy otthon legyen, amikor érkezik a teherautó, és megterveztük a teherautónak az útvonalát, hogy ne kelljen visszafordulni, hanem mindig egy irányba haladhasson, és szépen levezényeltük az alma szállítást. Ez természetesen a gyülekezet nem csak munkát jelentett, hanem a gyülekezetnek kiadást is, hiszen eléggé megnőtt a telefonszámla egy-egy ilyen szállításnál, de szerencsére senki nem szólt érte, tehát nyugodtan tudtuk végezni a diakóniai szolgálatot, mert a gyülekezet presbitériuma és a gyülekezetnek a tagjai is egyet értettek abban, hogy ez jó dolog, ezt csinálni kell, és hogyha valamibe kerül át, meg összedobjuk, semmi baj, az a pár tízezer forint az nem egy ilyen nagy összeg, összedobjuk, ami egy-egy ilyen akciónál szükséges. Sok teherautó almát közvetítettünk ki, a gyülekezetnek ebből semmi anyagi haszna nem volt, meg a lelkésznek sem, valóban diakóniai szolgálat volt, és sokszor nem csak a gyülekezeti tagokat, hanem a gyülekezeten kívülieket is elláttuk almával, és nem csak a gyülekezeten kívülieket, hanem még a zöldségboltoknak is vittünk, hogy segítsük őket, hogy talpon tudjanak maradni, mert tudtuk, hogy hát ott nehezen megy szembe a zöldségesnek a nem kereskedő volt az illető, és nem nagyon értett hozzá, hát így segítettük, hogy talpon tudjon maradni. És hát így nagyon sok almát szállítottunk föl, sok száz mázsa alma jött föl így a szabolcsi almás kertekből. Az almán kívül aztán volt például paradicsom akciónk, amikor magam is elmentem paradicsomot szedni, és aztán szállítottam a Wartburgommal föl a gyülekezetbe, és vittük ki a gyülekezeti tagokhoz, és ezzel segítettünk azoknak, akik termeltek, és segítettünk azoknak, akik nagyon vágytak paradicsomot betőzni. Mert hogy ilyen is van még, aki hát erre vágyik. Na most az almás kerteket elég sok betegség pusztította, a népeknek pedig egyre kevesebb telt az almára, a betárolásra, és ezért néhány év után az almavását megszüntettük. Legfeljebb abban segítettük az embereket ebben az időszakban, hogy a nálunk lévő nagybani piacon bevásároltunk, és akkor én hazavittem, akinek kellett a talmát, vagy a más termény, és így a, főleg az időseket segítettük, vagy azokat, akiknek nem volt lehetőségük arra, hogy szállítsanak, bevásároljanak olcsóbban maguknak. Aztán később átment ez az alma akció a krumpli akcióba, mert találtunk egy megbízható termelőt, aki nem tudom hány hektáron termelt, tőle 2000 mázsa volt a termése, azt hiszem általában a évente, és a napi árnál egy kicsit olcsóbban hozta és hozza a krumplit minden ősszel. Az áruja mindig kifogástalan, természetesen az időjárás függvényében, így minden ősszel néha több ezer zsák krumplit közvetítettünk ki a termelőtől a megrendelőköz. A krumpli mellett aztán káposzta féléket is szoktunk szállítani, káposzta, kelkáposzta, cétla, fekete retek és egyéb, ezeket a terményeket már kisebb mennyiségben szoktuk felhozni, mert nem volt olyan nagy igény rá. Hozzátartozik még ehhez az, hogy karácsony környékén néhány mázsa savanyú káposztát is hoztunk a gyülekezetnek, és örültek neki, a karácsonyi főzésnél nagyon jól tudták használni. Minden sok munkát, odafigyelés, kiadást jelentett azoknak, akik csinálják, akik csinálták, illetve a gyülekezetnek, de érdemes volt csinálni, mert hogy az emberi kapcsolatok ezen keresztül azért elevenedtek, meg újabb és újabb kapcsolatok támadtak ezen keresztül a faluban, Pestimrén, és azon túl is persze. A terményeken túl akcióztunk például egy karácsonyi szaloncukorral, amiből több mázsát rendeltünk egy-egy esztendőben, és úgy vittük ki egy-két kilónként az illetőknek, mert a gyárban olcsóban tudtunk hozzá jutni. De előfordult az is, hogy alapítványunk segítségével kereskedőktől, vállalatoktól tudtunk átvenni lejárat közeli termékeket, amitől ők is szabadulni akartak, és amit még akkor leírhattak a adóból talán. Úgyhogy tejföl, joghurt, ketchup, tej, víz, száraz tészta volt a nagyobb akciónkban. Ezeket természetesen teljesen ingyen vitték a gyülekezeti tagok. Sokszor a gyülekezeti terem tele volt ketchuppal, mert három raklap ketchupot is letettek a gyülekezeti terembe. És hát mondtuk, hogy akinek kell, vigye akár mennyit, mert örülünk, hogyha nem látjuk. De Erdélyből, Kárpátaljáról érkezett testvéreinknek is segítettünk abban, hogyha megjelentek a kosaraikkal, vagy a fonott lábtörlőkkel, vagy egyebekkel, kis csecsebecsékkel, akkor azt mondtuk, hogy oda tegyék le az iratterjesztésbe, amikor nem a piacra mennek, és akkor ott is el kell az a néhány kosár, hiszen pár száz forintért adták azt a kis kosarat, bevásárló kosarat, vagy azt a lábtörlőt, vagy halidíszt, vagy valamit, amit hoztak, amit ügyesen megcsináltak otthon, szinte népművészeti remekként, és hát segítettünk rajtuk, hogy tudjanak vásárolni mosóport, meg egyebeket, és nem tudják vonni haza, amire szükségük volt. Ugyanígy állandóan folyik a használatról akciónk is a gyülekezetben, amivel szegényeket, kisfizetésű, kisnyugdíjas tagjainkat segítjük. Nagyon sokszor jó minőségű ruha nemű van, most is a gyülekezeti teremnek az egyharmada tele van használt ruhával, és jó minőségű gyerekruhák, meg csecsemő ruhák vannak, amiket örömmel visznek el a kismamák, mert ez majdnem új. Sok nálunk ott közel van a repülőtér, és sokan vannak ilyen régi kisasszonyok és pilóták, meg egyebek, mint mennek Párizsba és egyéb helyekre, és ott vásárolják be a gyermekruhákat, és aztán két hét múlva kinevi a gyerek, akkor elhozzák hozzánk, és mi meg örülünk neki, hogy tovább tudunk adni ilyesmit. Korábban még olyat is csináltunk, hogy a presbiterekkel elmentünk, és kirámoltunk egy-két lakást, a hagyatékot elhoztuk a a harmadik, negyedik emeletről lecipeltük a szekrényeket, meg az ágyakat, és akkor tudtuk, hogy ott van egy erdélyi menekült, akkor annak szekrény kell, meg ágy kell, meg nem tudom, meg televízió kell. Hát most már nem győzzük, az az igazság, én se nagyon tudom a szekrényeket cipelni a ház a harmadik, negyedik emeletről, meg hát a presbiterek is már lassan idősebb korúak lesznek, úgyhogy nem igen lelkesednek érte. Így aztán az ilyen nagyobb darabokat, azokat most már nem gyűjtjük, csak akkor, hogyha valami nagyon jót tudnak felajánlani, akkor is meggondoljuk, és hát azt szoktuk csinálni, hogy Kelet-Magyarországon a cigány lakosság eléggé szánalmas állapotban éli az életét, és ezeknek sokszor teherautó számra elvisszük a használt ruhát. Tehát így a vidék ilyen módon is működik, hogy vidékre visszük ezeknek a családoknak, és örömmel fogadják még a nem túl jó minőségű használt ruhát, mert azt mindig kikötjük, hogy csak jó minőségű, kivasalt, kimosott ruhát lehet hozni, mert hogy a hajléktalan se viszi el azt, ami lukas, vagy ami divatja múlt, és akkor ugye az a lelkész feladata, illetve nem is a lelkész, a feleségem szokta csinálni, hogy kiviszi az udvarra, és ott elégeti nagy mágiát rak, abból, ami koszos. Tehát azt nem adjuk oda, de így is teherautó számra visszük a használt ruhát. Na most éppen a krumpli akció zárul ebben az esztendőben, most nem olyan sok krumplit rendeltünk, néhány teherautó, talán egy 4-5 teherautó krumpli volt az idei forgalmunk, és most kapjuk majd az almát. Egyelőre most olyan 100 láda megrendelés van, olyan 20 kilós ládás ládában, és majd folytatjuk tovább még, amíg lehet, mert 10 forintért se veszik át az almát Szabolcsban, és hát mi olyan 80-90 forintért tudjuk továbbadni, és megbízható, biztosan egészséges, és biztosan jó az az alma, amit hoznak hozzánk. Na most ebben mi a haszna az egyháznak? Tehát egyrészt ez a diakóniai alapból származik, hogy diakóniai gondolattal vagyunk az emberek felé, mert az Isten országát szolgáljuk, és annak a terjesztését szolgáljuk ezzel a diakóniai munkával. Nem tudjuk megszüntetni a gazdasági válságot. Én ott az egyház megyében diakóniai előadó vagyok, és amikor összeadom, hogy 38 millió forint volt az egyház megyének a diakóniai szolgálata ebben az évben, akkor mindannyian boldogok vagyunk, hogy ilyen világban egy egyház megye, de hogyha hozzámérjük ahhoz, ami van körülöttünk, akkor ez olyan kis morzsácska, szóval ez olyan pici, olyan jelentéktelen. Mi persze büszkék vagyunk rá, mert hogy mással mérjük magunkat. A lényeg az, hogy nem tudjuk megoldani a Isten iránti szeretetből, a Krisztus szolgálatában és a Krisztus dicsőségére végezzük ezt a munkát, és úgy érezzük, hogy amikor ilyen akciókat végigcsinálunk, akár ilyen másfajta akciókat is, persze nem csak ez, mert csak ez egy része a gyülekezeti életünknek, akkor egy kicsit valahogyan az egyháznak a tekintélyét növeljük az emberek szemében, vagy az emberek szívében. Mert hogy az egyháznak semmi tekintélye nincsen Budapesten, tehát a pap, hogy meg az egyház az nem téma az emberek számára, sőt megtanulták már az elmúlt évtizedekben, hogy oda járnak a tagyérelmeszesedettek, meg a maradi emberek a templomban, és nagyjából ez a gondolat az egyházzal kapcsolatban. Most azzal, hogyha a szeretettel szolgáljuk embertársainkat, azzal megpróbáljuk az egyháznak a tekintélyét kicsit növelni, és hát ez abban is látszik, hogy mondjuk visszaköszönnek a lelkésznek az utcán, nem mennek át a másik oldalra, mert sokszor a konfirmált gyerek, aki tavaly konfirmált, átmegy a másik oldalra, mert olyan cikis, hogy köszönni kell a papnak. Hát az jön a barátjával, vagy a barátnőjével, és akkor ez olyan kellemetlen neki, hogy ismeri ezt az embert. Na most, hogyha sikerülne egy kicsit az egyháznak a tekintélyét növelni, az emberek szemében egy kicsit a tiszteletet kivívni, az embereknek a tiszteletét, ez jó tenne, építeni a kapcsolatunkat a társadalommal, mert elszigetelődtünk, hogy valahogyan visszakerüljünk a helyünkre, és a magunk feladatát tudjuk végezni a helyünkön. Másrészt pedig a termelők sokszor azt láttuk, hogy egy-egy nehezebb helyzetben lévő családot segítenek, megsegítenek. Tehát felhozzák az almát vagy a krumplit, és látják, hogy milyen nyomorban vagy milyen nehéz helyzetben van az a család, és akkor azt a három zsák krumplit odaadják ajándékba. Tehát itt is a diakónia még kiteljesedik ebben. És hát a krumplival kapcsolatban történt meg többször is az, hogy aki szállítja a krumplit, az a testvérünk, aki református ugyan, de hát még titkolja, nem vallja be azért annyira, nem szokott templomba járni, meg olyan nem annyira vallásos. Szóval a lényeg az, hogy néha elhozott egy-egy teherautó krumplit a gyülekezetbe, amit megrágott a gabona féreg, vagy valami megrágott, és azt mondta, hogy ezt én eladni nem akarom. Nem keverem bele a többi közé, mert én nem az az ember vagyok, aki belekeverjem a többi, a rossz krumplit a jó krumplival. Én csak jó krumplit viszek, és a 30 kiló az nálam mindig 31 kiló, hogyha mégis lenne benne, akkor azt le lehessen számolni. És akkor néhány teherautóval odahozott ilyen krumplit, amikor olyan esztendő volt, és azt mondta, hogy idehoztam, akinek kell, vigye ingyen és bénmentve, nem kell semmit fizetni érte. Állatnak nem adom a krumplimat, mert olyan nagy hát, szeretettel van a krumplirán, annyira hát krumplitermelő, szívbeli krumplitermelő, és pénzt pedig nem kéri érte. Úgyhogy sokszor nagy hegyben állt ez a fajta krumpli, vagy túl apró volt, vagy pedig egy kicsit sérült volt, ezeket ingyen adta a gyülekezetnek. A Bethesda kórháznak, a Renkali otthonnak előfordult, hogy így csak úgy 50 mázsa krumplit ajándékba elvitt, azért, mert hogy a krumplit nem kell akkor megvenni a kórház konyhájának, és azon tudnak gyümölcsöt venni a beteg gyerekeknek. Ugyanígy a kárpátaljai és egyéb gyülekezeteknek is juttatott káposztát, és az elmúlt években egy karácsony táján egy-két mázsa savanyú káposztát csak úgy elhoz, betesz a parókiára, vagy bevisz az iskolánkba, hogy akinek kell, vigye. Hát ilyen hatásai is vannak, ilyen gyümölcsei is vannak ennek, és végeredményben ezzel is az Isten országának a terjesztését próbáljuk segíteni, tehát visszük a krumplit, de nem titkoljuk, hogy ezt azért visszük, mert Jézus szeretjük, és őt akarjuk, az ő nevét akarjuk hirdetni mindenkinek, az ő országáért küzdünk. Az egyháznak, a gyülekezetnek Isten erőit, energiáit, szeretetét hordozó közösségé kell válni. Nem szabad beletörődni abba, hogy vasárnaponként 6-8-an vannak a templomban. Nem szabad beletörődni, hogy nincsen ifjúság, hogy nincsenek gyerekek a templomban, mert ez szégyen a mi számunkra. Hát itt hol van az energia, az Isten országának az energiája? Ezért mindenkinek, lelkésznek, presbiternek, hívő embernek Bibliával a kézben, imádkozva küzdeni kell az Isten országáért, mindig azon a módon, ahogyan lehet. Mindig meg kell találni a módját, mert nem csak prédikálni lehet a templom, a gyülekezetben és az embereknek, hanem nagyon sok mindent lehet csinálni, amit csinálhatnánk, és hát sajnos nem csináljuk. Úgyhogy így próbáljuk mi szolgálni a Pest Imrén, hát persze gyarló módon, úgyhogy ha dicsekedésnek hangozott volna, amit elmondtam, akkor senki ne vegye annak, mert azért nagyon sok mindent lehetne még jobban és még szebben és még bátrabban csinálni, de valahogyan ez a érzés van bennünk, és így próbáljuk összekötni a falut és a várost, a termelőt és a fogyasztót ebben a missziói és diakóniai kapcsolatban. Hát én tulajdonképpen ezt szerettem volna elmondani. Az elején azt mondtam volna, hogy én nem csináltam semmit, mint ahogy Esteres úrnak is mondtam. Ezt 3-4 mondatban is el lehet mondani, de hát így van. Köszönöm. Segítség az olyan értelemben van, hogy a gyülekezetben van, aki segít összeérni a dolgokat, aztán hát általában a esetben is már felelkezhet, mert már és akkor mondjuk elhívja, hogy igen, a frontig megyünk, és akkor elrendezi ezeket a dolgokat, mindenkit lehet a biztosítani. De hát végső soron mi mindig úgy voltunk, hogy mindig figyeltük, hogy mire lehet mozdulni, és akkor ha adott valami, akkor akármi, ha rendeltünk. Tehát nem, ez akkor ki, vagy alma, vagy káposzta, vagy csokoládé, vagy más dolgok, ezek mindig úgy voltak, hogy na most volt egy lehetőségem, hogy ezt kapjuk el, és akkor rendezem meg.
És az almatermelőnek szintén vannak almái. Hát milyen meglepő dolog, hogy
van almatermés, és nem is olyan rossz ez az almatermés, mi vagyunk a családommal az első számú, tehát mondjuk így tesztalanyok, és mi még túlértük eddig minden almájukat, és szeretik is a gyerekek naponta többet, meg is esznek, amennyit csak kapnak, meg tehetik. Ha meg lehet oldani, akkor például egy református egyházi közvetítéssel Győrbe, Sopronba, Mosonmagyaróvárra, Párra, bárhova eljuthatod az alma, csak venni kéne a fáradtságot, hogy összeírjuk, hogy ki az, aki kérne, és garantáltan minőségi ez is, és garantáltan olcsóbb lehet. A részleteket én most nem reklámoznám tovább, mert nem az az én feladatom, hogy egy reklámot tegyek, és akkor azt mondjam, hogy hurrá, ez lesz itt a megoldás. Egy gyakorlati lehetőségét szeretném mutatni annak, hogy nem kerül sokba elindulni, minden hosszú út az első lépéssel kezdődik, de tegyünk végre valamit. És valamikor, reménység szerint, Esperes úr is ezt mondta az elején, lesz folytatása ennek. Amikor lehet, hogy már tapasztalatokat is össze lehetne szedni, vagy még többet gondolkozni azon, hogy mi a kínálat egy-egy gyülekezetben, mi a kereslet a másikban, és ha megtaláljuk a kínálatot és a keresletet, és össze lehet kapcsolni, akkor mindegyik almára rájuthatjuk, hogy Jézus szeret. És már is missziós lelkülettel is tovább tudjuk adni. Persze nem belekarcol, mert akkor már értéktelen lesz. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ebben az irányban gondolkozhatunk. Nem csak egy-két lelkész, hanem most már több is, gondnokokkal, presbiterekkel együtt.